alapvetően újra leoszthatja a kártyákat ez a helyzet. Egyrészt ugye, ahogyan is említette, mivel nem indulhat a 2027-es elnökválasztáson, ez nyilvánvalóan újra rendezi a sorokat, minden politikai pártot beleértve, illetve a nemzeti tömörülésen belül is várhatóak harcok a pozíció, a vezető pozíció eléréséért, amennyiben nem sikerül megfelebezni időközben ezt a döntést, tehát előrehozni a fellebezési tárgyalást. Ugye itt arról van szó, hogy ön is említette, hogy ideiglenes végrehajtást döntött el a bíróság a választójogi alkalmatlanságának az elismerésével. Tehát ez jelenti azt, hogy elvileg nem indulhat 2027-ben, ugyanis egy fellebezési tárgyalás akár 18 hónapot, két évet is igénybe vehet, és ez túl szoros ahhoz, hogy a 2027 tavaszi elnökválasztáson Marine Le Pen el tudjon indulni. Ez hozzátendő az, hogy ugye az előzetes felmérés alapján mindenképpen első helyen szerepel Marine Le Pen neve az elnökválasztási esélyesek között, tehát 34-37%-ra teszik az első fordulóban az esélyét, tehát azért hozzáteszem, hogy Franciaországban a köztársasági elnöké a fő szerep, ugye? Tehát ez egy más rendszer, mint mondjuk Magyarországon vagy egyéb helyeken. És egyébként Jordan Bardella, aki Marine Le Pen mögül felnövő politikus egyéniség, rendkívül fiatal politikus egyéniség, ez esetleg neki adhat új esélyt arra, hogy ki tudjon nőni Marine Le Pen árnyékából. Tehát itt azért hozzátenném, hogy Marine Le Pennek ő a befutója, akit már régóta fölkészít politikai szerepre, vezető szerepre, de hát nem erről volt szó papíron elméletileg, hanem arról, hogy Marine Le Pen indulna ismét az elnökválasztásokon, már háromszor megtette ezt, háromszor nem győzött, de most negyedszerre legalábbis az előzetes felmérések alapján minden esélye meg lett volna, vagy meg lenne arra, hogy sikerüljön ezt a lépést, vagy ezt az akadályt vennie. Tehát itt tulajdonképpen Marine Le Pen érveire kitérve annyit tudok mondani, hogy tegnap a francia televízió egyes csatornájának adott egy hosszabb interjút, amiben elmondta, hogy ez tulajdonképpen egy politikai döntés, tehát az ő politikai karrierjének a keresztülhúzása egy politikai halálos ítélettel egyenlő, illetve a jogállamiság megsértése. Tehát nyilvánvalóan a legegyszerűbb elemzés az volna, hogyha visszatérnénk a Montesquieu-i hatalomelválasztás elméletéhez, amennyiben ugye a jogi hatalom nyilvánvalóan elválasztódik a törvényhozó, illetve a végrehajtó hatalomtól, méghozzá komoly határokkal elválasztandó. Tehát itt tulajdonképpen ezt vonja kétségbe Marine Le Pen, amikor a jogállamiság megsértéséről beszél, és hát ellenzői politikai ellenfelei nyilvánvalóan erre hivatkoznak. Az első kommentárokból ez derül ki, hogy jogállamban élünk, a bírói döntésnek súlya van, tehát nem keverendő össze a politika, a politikai befolyás ezzel a bírói hatalommal, bírói döntéssel. Ugyanakkor ez kétségtelenül megállapítandó, hogy létezik egy úgynevezett cordon sanitaire, tehát ez a bizonyos egészségügyi kordon, ami üvegplafont jelent a nemzeti tömörülés, illetve hát az azt megelőző nemzeti front számára. Ez annyit jelent, hogy gyakorlatilag az elmúlt évtizedek, ugye a nemzeti front 1972-ben alakul meg Jean-Marie Le Pen irányítása alatt, tehát a Marine Le Pen édesapjának az elmúlt hónapokban elhunyt Jean-Marie Le Pennek az irányítása alatt, és tulajdonképpen ez ellen a rendkívül radikálisan szélsőjobboldali antiszemita pártnak a hatalomra jutását kívánták megakadályozni a különböző politikai pártok az elmúlt évtizedek francia belpolitikájában, és erre alakult ki ez a bizonyos cordon sanitaire, amit például Jacques Chirac elnök rendkívül komolyan is vett, és Marine Le Pen valószínűleg erre utal azzal, hogy ez egy politikai per voltak éppen, illetve ez az ő politikai kivégzésével egyenlő, halálos ítéletével egyenlő. Arra kitérnék, hogy ugye az elmúlt években, legalábbis 2018 óta határozottan a nemzeti tömörülés egyfajta dediabolizációs folyamaton megy keresztül. Nyilván a népváltoztatás is erre utal, tehát 2018-ban nemzeti tömörülésnek kezdik hívni a Nemzeti Frontból kialakuló pártot. A Nemzeti Frontot már annak idején a francia állam államtanács szélső jobboldali pártnak titulálta, illetve sorolta be, és ezt a besorolást még a nemzeti tömörüléssel kapcsolatban sem változtatta meg a legutóbbi döntésében. Tehát itt valóban van egyfajta folyamatosság ebben a bizonyos egészségügyi kordon vagy üvegplafon tekintetében, és Marine Le Pen nyilvánvalóan erre hivatkozik ebben a interjújában, amiben elmondja, hogy ezzel őt akarták, illetve az ő politika irányvonalát akarták megakadályozni a hatalomra jutásban, holott a franciák nagyon nagy többsége, ugye utalnék arra, hogy a tavalyi előrehozott nemzetgyűlési választásokon, a 2024 júliusi választásokon a nemzeti tömörülés több mint 11 millió szavazóként az ország első pártjaként végzett a választásokon. Ugyanakkor a francia választójogi törvény értelmében csak harmadik pártként jutott be a nemzetgyűlésbe, így a baloldali Népfront lett az első pártja a nemzetgyűlésnek. Tehát itt már több francia állampolgárban, választópolgárban megfordult az a gondolat, ami jogilag ugyanúgy alaptalan, hiszen még egyszer elmondom, hogy itt egy választójogi törvényről van szó, hogy az ő szavuk nem érvényesült, hiszen nem csak hogy harmadik erőként került be a nemzeti tömörülés a nemzetgyűlésbe, hanem semmilyen belső posztot nem kaptak a nemzetgyűlés szervezésén belül. Jordan Bardella szerepe mi lehet most, illetve hogy alakulhat a nemzeti tömörülés belső rendszere, felépítése. Valóban Marine Le Pen tegnap este is elmondta a tévéinterjújában, hogy Jordan Bardella egy rendkívül erős értéket képvisel a párton belül, de hogy ez még korai lenne őt ilyen pozícióba juttatni vagy javasolni. Ne felejtsük el, hogy alig 30 éves fiatalemberről van szó, akinek gyakorlatilag politikai tapasztalata nincs, tehát ő egy francia jelzővel apparatchik, tehát egy ilyen belső politikai erőkből kikerülő ember, fiatalember, aki egyedül a párton belüli szereplésének köszönheti ezt az előrejutását, és az eredeti tervek szerint, ha lehet így mondani, őt 2032-re gondolták jelöltnek, legalábbis a párton belül, tehát ez a 2027-es esetlegesen előrehozott jelöltsége azért többekben már megkérdőjeleződik, de Jordan Bardella egy más irányvonalat képvisel a nemzeti tömörülésen belül is, hiszen Marine Le Pennel ellentétben, aki ugye a se jobb, se bal politikát választotta, mondván, hogy mindenki korrupt, Jordan Bardella egy jobboldali összefogást indítványozna, illetve már indítványoz is, a republikánus párt, tehát a köztársasági párt feléjük hajló részével, ami egy törést jelent tulajdonképpen a nemzeti tömörülés történetében. Itt azonban elmondható, hogy ami Bardella malmára hajthatná a vizet, ez a Le Pen név is, ugye, Jean-Marie Le Pen halálával, januári halálával, ugye ez előtérbe is került, alapító édesapának a antiszemita megjegyzései, kommentárjai, ami miatt többször el is ítélték természetesen. Tehát itt ez tulajdonképpen egy nehéz terhet jelent a párt vállain, tehát ettől szabadulni kívántak az elmúlt években, vagy talán évtizedben is, és ez most, ha Le Pen név is kiiktatódik kvázi a jelöltek közül, akkor talán ez új esélyt is, új választókat is jelenthet a nemzeti tömörülés számára, és hát még két év van, pontosan két év van a következő elnökválasztásokig, addig még sok víz lefolyik a fajnán, ugye?
A mostani kizárás, Marine Le Pennek a kizárása segíthet a demokratikus erőknek, a nem szélső jobb oldalnak abban, hogy 2027-ben is megőrizze a pozícióját, vagy éppen ellenkezőleg egy új szélsőséges jelöltnek kedvez az, hogy kizárták a nemzeti tömörülés elnökét?
Igen, hát ez egy nagyon jó kérdés. Annál is inkább, mert ugye Franciaországban, ahogy említettem, nagy tradíciója van annak, hogy minden, csak ne a szélső jobb oldal. Említettem azt is, hogy a párt próbál megszabadulni ettől a cédulától. Ugye az államtanács továbbra is szélső jobboldalinak titulálja, sorolja be a pártot, míg például a elégedetlen Franciaország, ugye ez a LFI párt, amit Jean-Luc Mélenchon vezet, nem került szélső baloldali besorolásba. Ugyanakkor az megfigyelhető, hogy tulajdonképpen egész Európán belül, hogy a szélsőségek felé húznak a választók preferenciái, tehát itt azért ennek a folyamatnak nagyon nehéz lesz gátat vetni, de láthattuk a legutóbbi nemzetgyűlési választásokon is, hogy ahogy ön is említi, a demokratikus erők, tehát a kiegyensúlyozottabb, mértékeltebb republikánus erőknek sikerült végül is előre törni, még akkor is, ha ez a választójogi rendszernek köszönhető, és nem a szavazatok mennyiségének. Tehát itt az akkor alakult baloldali népfront több pártot összevonó, így a zöldeket, a szocialistákat, az elégedetlen Franciaország szélsőségesebb pozícióját is magába tömörítő népfrontnak sikerült végül is első helyet szerezni a nemzetgyűlésen belül. Ugyanakkor mi megbolygatta a kedélyeket, és valóban ez is kérdésessé tette a voksolások alapján kialakított demokratikus elsőbségeket, az az, hogy Emmanuel Macron azóta két ízben is olyan miniszterelnököt nevezett ki, először Michel Barnier, legutóbb pedig az azóta is miniszterelnökként működő François Bayrou személyében, akik semmilyen esetben nem képviselik ennek a baloldali népfrontnak az elsőbségét, illetve ez az egyik oldalra sem álló centrista Bayrou esetében még jobban kiéleződik, tehát ez a gyakorlatilag a választópolgárok véleményének a figyelembe nem vételével egyenlő, és nyilván erre próbál rájátszani a nemzeti tömörülés, de valóban itt ebben az esetleges vákum helyzetben ez egy új szituációt hoz létre, annál is inkább, mert a nemzeti tömörülés ugye évtizedek óta hangsúlyozza, hogy tiszta kézzel kell a politikához nyúlni. Jordan Bardella-nak volt az elmúlt napokban ugye a bírói döntés megelőzően egy elszólása, én nem vagyok benne biztos, hogy ez igazából elszólás volt, azt mondta, hogy akit elítél a bíróság, az nem indulhat választásokon. Ezt rögtön vissza is szívta, mert hát nyilvánvalóan Marine Le Penre gondolt, de hát ők azzal politizálnak, és Marine Le Pen ezt tegnap is elmondta a televízióban, hogy 30 év az igazságtalanság ellen küzd tulajdonképpen, az igazságtalanság ellen képviseli a franciákat, de hát ez a tiszta kéz politikája most mintha visszavágna a nemzeti tömörülésre ezzel az ítélettel.
Lehet párhuzamot vonni Marine Le Pen esete és Romániában Călin Georgescu esete között, hiszen ugye két szélsőjobboldali politikusról beszélünk, és mind a kettőt végül is kizárták ilyen-olyan módon.
Nyilvánvalóan ezt már látjuk, hogy több politikus megragadja ezt a párhuzamot, ugye hát csak Elon Muskra gondolok, aki hát egyértelműen, illetve hát J.D. Vance is ugye a müncheni beszédében, februári beszédében erre utalt, hogy itt Európában belső demokratikus válság van. Én azért a párhuzamokkal mindig figyelek, egyrészt történész vagyok, és nagyon anakronisztikusnak tartom a háborúval kapcsolatos párhuzamokat is. Itt még egyszer elmondom, hogy a nemzeti tömörülés, ez egy 1972 óta a francia politikai életben erősen szélsőjobboldali szerepet betöltő nemzeti frontból nőtt ki, tehát itt van egy több mint 50 éves politikai hagyománya a francia belpolitikai. Călin Georgescunál nem tudom, hogy milyen előzményekről. Valóban a látszat az lenne a legegyszerűbb konklúzió, hogy itt is kizárnak valakit, aki a nép szavát képviseli, és ez egy igazságtalan politikai döntés lehet. Ugyanakkor Marine Le Penék, illetve a nemzeti tömörülés pontosan ettől a szélsőséges képtől igyekszik szabadulni az évek folyamán. 2018 óta egészen tisztán látni ezt a folyamatot, amivel próbálják megtisztítani a pártot ettől a rendkívül sötét múlttól, amit Jean-Marie Le Pen képviselt. Ezt én úgy látom, hogy Călin Georgescunál talán nem mondható el, hiszen itt pontosan a szélső jobboldali értékek kerülnek előtérbe.